Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat a legújabb Cserebogárban. Én Ila Ildikó vagyok, és dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. Ismét a vendégünk, és a mai műsorban az egészség fogalmáról, annak meghatározott tényezőiről, megőrzéséről és fejlesztéséről fogunk beszélgetni, hogyan vonatkoztatható ez a gyermekeink életére. Isten hozott, Réka!
Köszönöm, hogy itt lehetek, és a témának is nagyon örülök, Ildikó, mert egyrészt azt látom, hogy egyre inkább fókuszban van az egészség, elég sokat beszélünk róla, másrészt meg az is látszik, hogy talán mégsem eleget.
Nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy mi minden tartozik bele az egészségbe, hogy ne sarkítsunk, hogy ne csak a fizikai egészségről beszéljünk, ne csak a mentális egészségről, tehát hogyan lesz ez egy kerek egész?
Amikor egészségről beszélünk, akkor gyakran idézzük a WHO, az Egészségügyi Világszervezetnek erre vonatkozó meghatározását. Itt az egyetemen az egyetemisták gyakran már unják is, olyan sokszor hallották, de mégis nagyon fontos ez a meghatározás. Az egészséget úgy határozza meg, ami nem csupán a betegségnek a hiánya, és ez nagyon fontos, tehát ugye az nem elég, hogy valakinek nincs egy diagnózis, attól még nem biztos, hogy valaki egészségesnek mondható. És a WHO arra is kitér, hogy a testi egészség tartozik ide, a lelki, ugye, vagy szellemi, és ugyanennyire fontos a szociális jólétnek az állapota. És tetszik az a fajta kiegészítés, hogy ide tartozik egyfajta spirituális vagy transzcendenssel folytatott kapcsolat, és ennek az egészsége is, ami bizony sokak számára erőforrás lehet, és nem csak a felnőtteknek, hanem úgy a gyerekeknek, vagy a serdülőknek, fiatal felnőtteknek is. A gyerekek, serdülők esetében pedig nem csak a testi, lelki, a szociális kapcsolatokban való teljesség fontos, hanem ez kiegészül azzal, hogy a fejlődésük harmonikus legyen. A fejlődés harmonikussága fontos, hogy nem csak a testi tényezőkre utal, hogy testileg ugye gyarapodjanak, növekedjenek, hanem a lelki egyensúly is nagyon fontos már a gyerekek szempontjából is, és az is, hogy a társas kapcsolataikban hogyan boldogulnak, mennyire tapasztalnak elfogadást, vagy pedig éppen az ellentétét, a kirekesztettséget, ami bizony hosszú távon mély sebeket tud okozni. Ami csak lehetséges és rajtunk áll, tehát a mi kontrollunk alatt, azt feltétlenül tegyük meg, de azért az is fontos, hogy vannak biológiai tényezők, amelyek bizony meghatározzák az egészséget, mint például az öröklött adottságok, és itt azért lehet találkozni olyan alkati sajátosságokkal, vagy olyan különböző betegségekre vonatkozó hajlammal, mint például az autoimmun betegségek esetében, ami bizony nem a szülőtől függ, nem a szülő rontott el valamit ezekben a helyzetekben. Azonban a szülő hatásköre alatt van például a család életmódja, és a kisgyerekek, serdülők esetében az otthoni minta, a szülőktől látott minta rendkívül meghatározó, például a táplálkozás kapcsán, mit esznek, mennyit esznek. Azért, hogyha egy mód van, akkor a gyereket szoktassuk rá arra, de nyilván mi magunk, elsősorban mi magunk kövessük azt, hogy egészségesen táplálkozzunk, és amennyiben lehet, rendszeresen táplálkozunk, figyeljünk arra, hogy elég folyadékot fogyasztunk-e, megfelelő-e a vitamin, illetve az ásványi anyag bevitel, és bizony a szakemberek azt mondják, hogy amennyiben lehetőség van, a finomított cukrokat, a cukros élelmiszereket, üdítőitalokat kerülni kell. De a család vagy a szülők például a testmozgás szempontjából is sokat tehetnek, tehát hogyha a gyerekek azt látják, hogy a család amúgy sportol, szereti a szabad időben a kirándulásokat, a friss levegőn eltöltött időt, akkor a gyerek ezt magába szívja. De ennyire fontos az életmód szempontjából a pihenés és az alvás, jelentősége is bizony gyerekekről, és főként serdülőkről lévén szó, azért fontos, hogyha a szülő odafigyel az alvás minőségére és mennyiségére, és most arra gondolok, hogy a serdülők esetében, vagy a fiatal felnőttek esetében bizony nagyon gyakori, hogy éjszakában, vagy akár hajnalban nyúlóan magával ragadja egy számítógépes játék, vagy a sorozatoknak a nézése, és bizony ez így hosszú távon, tehát hogyha egy alkalommal történik meg, nyilván az nem okoz károkat, de hogyha ez egy állapot, tehát hosszú távon fennáll, akkor ebből lehet probléma. Az életmódhoz még sok minden tartozik, a családi higiénés szokásai, kézmosás, stb., de ide tartoznak bizony a káros szenvedélyek is, és a gyerekek, serdülők esetében ismét az otthonról hozott, mintha az alapvető, tehát hogyha a szülők dohányoznak, vagy túlzott mértékben alkoholt fogyasztanak, akkor a gyerek esetében bizony előfordulhat egyfajta mintakövetés, azonosulás, de lehet találkozni az ellenmintakövetéssel is, tehát ő pont nem fog alkoholt fogyasztani, pont nem fog dohányozni, éppen azért, mert gyerekkorában valahogy elege lett ebből. A nagyszülői szerep azt hiszem, hogy egy kiváltságos szerep, én valósággal vágyom rá, mert hogy a felelősség az elsősorban és jó esetben a szülőket terheli, és csak másodsorban vagy sokadlagos sorban a nagyszülőt, és azt gondolom, hogy itt, amit te is mondtál, hogy amikor találkoznak, tehát ez nem azt jelenti, hogy a nagymama reggelire, ebédre és vacsorára édességgel eteti a gyerekeket, hanem amikor találkoznak, édességet kapnak tőle, és itt egy kulturális különbség is van, mert valószínű, hogy a nagymama generációjában az érzelem kifejezésnek inkább ez nem valószínű, mert ez az eszköze. Tehát ugye a gyerek cukorkát kapott, a gyerek édességet kapott, de akkor nem volt ilyen mennyiségben elérhető. És azt gondolom, hogyha erről finoman beszélünk vele, hogy jó, rendben, de akkor vacsora után adja oda a gyerekeknek, tehát hogy valamelyest ezt keretek közé próbáljuk terelni, ez segíthet, de talán az, hogy ő szereti az unokákat, és a szeretetét akarja kifejezni, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy alkalomattán a gyerekek mennyi édességet esznek. Fontosak a különböző környezeti tényezők. Itt most arra gondolok, hogy a tiszta levegő, az ivóvíz, amennyiben lehet a gyerekünk számára, biztosíthatunk egy egészséges lakókörnyezetet. De azt hiszem, hogy ez egy tendencia is, hogy aki csak teheti, és egyre több család például a falura költözik, pont ezzel az indokkal, hogy egészségesebb környezetet biztosítsanak a maguk meg a gyerekek számára. De legalább ennyire fontos az egészség szempontjából, hogy az egészségre általánosságban tekintünk, hogy mennyire biztonságos például a gyereknek a közlekedése, és minden, ami őt körülveszi, és itt természetesen nagy életkori különbségek is vannak. Az, amiben ugye a környezeti tényezők esetében nem mindig van ismét a kontrollunk alatt, például a tiszta levegő, vagy hát az ivóvíznek a minősége sem mindig, de ami azért a szülők, vagy a pedagógusok, a gyereket, serdülőket körülvevő felnőttek kontrollja alatt lehet, az pedig az, hogy a gyerek számára mennyire tudunk biztosítani egyfajta kiegyensúlyozott légkört. Például a családon belül, hogyha konfliktusok vannak, hogyha folyamatos veszekedések, feszültség van, akkor bizony a gyerek nincs ahogy, tehát a gyerek egy függő helyzetben van, tehát nincs ahogy a gyerek egy kiegyensúlyozottságot élje meg az ők is életében, mert hogy az, amit tapasztal és érez a szülők kapcsán, az átragad. De a pedagógusok például, de a szülők is szintén hozzájárulhatnak nagy mértékben ahhoz, hogy a gyereknek az önbizalma növekedjen, hogy az önértékelése pozitív legyen, a gyereket megerősíteni abban, amiben ő jó, és segíteni abban, hogy megtalálja azokat a képességeket magában, amelyek őt előre viszik. És azért itt megjegyezném, hogy, és mondanám is a szülőtársaknak és a pedagógusoknak, hogy nem kell minden gyereknek jónak lenni matekből, nyelvekből, tornából, zenéből, mindenből megfelelően és kiválóan teljesíteni. Azért saját példámból kiindulva, te gyerekként, én úgymond egy jó tanuló voltam, aki mindig jól teljesített, vagy többnyire jól teljesített, főként a kisebb osztályokban, de azért ennek megvolt az ára, tehát én sokszor nagyon szorongtam, és azért a mai iskolarendszer talán nagyon erre van ráállva, hogy teljesíteni, és mindenből azért minél jobban, és lehet, hogy kevésbé tud mit kezdeni azzal a gyerekkel, aki esetleg általánosságban nem teljesít annyira, de valamiből egy vagy két dologból kiugró a képességet, tehát hogy kiválóan tehetséges abban a egy vagy két tantárgyban például.
Hogy mennyire összefüggnek a dolgok, hogy a fizikai egészség mennyire összefügg a lelki, szellemi egészséggel. A gyereknek meglátszik a táplálkozásán is, hogyha valami nincs rendben, hogyha nem egészséges az iskolai légkör, az otthoni légkör, az megmutatkozik abban, hogy vagy túl sokat eszik, vagy nem tud enni. És lehet, hogy egy kicsit érdemes elidőzni a táplálkozásán.
Igen, bizony. Mindenre érdemes fölfigyelni, ami hirtelen változás a gyerek életében, akár ez, hogy hirtelen sokat eszik, vagy hirtelen keveset eszik, vagy a viselkedésében drasztikus változás következik be, vagy valaki addig rendezett volt, és utána már nem az, vagy jól tanult, és hirtelen rosszul kezd teljesíteni az iskolában. Tehát érdemes ezekre odafigyelni, és bizony megkeresni az okát, hogy mi szól, akár az mellett lehetséges, hogy a gyereket valamilyen bántás érte, tehát valami kiváltja ezt a hirtelen viselkedés változást. Nem vagyok táplálkozási tanácsadó, de azért elsősorban szülőként azt gondolom, hogy amennyiben csak lehet, biztosítsuk a gyerek számára rendszeres és egészséges táplálékot, de ugyanakkor azt is gondolom, hogyha amúgy ez az alap és a napi életvitelnek ez a szerves része, hogyha néha becsúszik a gyors kaja, néha egy ebéd során gyors kaját fogyaszt, vagy ne adj Isten, nagy ritkán kólát iszik, ettől nem hiszem, hogy akkora problémája lesz. Tehát azért szerintem fontos ezt is rugalmasan kezelni, éppen azért, hogy akár a táplálkozás során ne a szorongása, vagy akár a bűntudatra tevődjön a hangsúly, hanem éppen arra, hogy lehetőségem van dönteni, és lehetőségem van úgy dönteni, hogy egészségesen táplálkozom, és értem ennek az okát, értem azt, hogy ez miért fontos. Szülőként néha nyilván fontos, hogy mi hozzuk meg döntéseket a gyerekek helyett. Ha egy mód van, akkor olyan lehetőséget kínáljuk fel számára, ami bizony egészséges, de egy nagyobb, egy serdülő gyerek esetében pedig már bizony előfordulhat az, hogy egészségtelen kaját is fogyaszt. Fontos erről mindenképpen beszélni vele, információkat, az juttatni ezzel kapcsolatosan, lehetőleg elérni azt, hogy benne kialakuljon egyfajta tudás és egyfajta meggyőződés azzal kapcsolatosan, hogy mi helyes és mi nem helyes, de hogyha néha például a kortársak hatására nyilván mérséklettel, de fogyaszt egészségtelen ételeket, és azt gondolom, hogy ebből hosszú távon nem lesz katasztrófa. Thank you. valahol pici korban történik az, hogy a gyereket egészséges életmódra neveljük, tehát akár az említett tudatos táplálkozása, vagy a sportnak, a mozgásnak a szeretetére, de a rutinoknak, például az alvás kapcsán a rutinoknak a kialakítása szintén nagyon fontos. Még talán ami kiemelkedő, az a pszichés támogatás, tehát a gyereknek az önbizalmát erősíteni, a gyereket hozzásegíteni például ahhoz, hogy meg tudjon küzdeni a benne levő feszültségekkel és a szorongással. Tehát most gondoljunk arra, hogy milyen gyakran például szorong a gyerek az iskolában, vagy később is a teljesítmény szorongás, akár egyetemen is a vizsgáktól való félelem, ez szinte alapvető, és bizony ebben a segítségükre lehetünk, hogy hogyan kell a stresszt kezelni, a feszültséget, hogyan lehet konstruktív módon oldani, mert bizony vannak ilyen rossz szokások is, de hogy hogyan, mit tehet azért, hogy a saját egyensúlyát, lelki egészségét például sporttal fenntartsa. A megelőzés alapvető, tehát a rendszeres orvosi szűrővizsgálatok, akár a baleseteknek a megelőzése. Itt az egyetemen gyakran szóba kerül ez, hogy a megelőzés ugye sokszor sokkal olcsóbb, sokkal hamarabb, kevesebb erő, energia befektetéssel történhet, mint a problémának majd a kezelése vagy a gyógyítás. De az iskola felelőssége mellett szól például az, hogy az iskolában különböző programokat szervezzenek, ami az egészség megőrzésről szól, a egészségnapokat például, vagy már azért gyakran lehet hallani drogprevenciós programokról, vagy akár mentálhigiénés foglalkozásokról is, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek, a serdülők egészségesebbek legyenek. Amit még kiemelnék, az a digitális eszközökhöz való viszonyulás, tehát ez szintén ma alapvető, hogy a gyerekeinknek egyrészt szabályozni a képernyő idejét, de nem csak, hanem a gyereket biztosítani arról, hogy online biztonságban van, tehát egyrészt a gyereket fölvilágosítani arról, tehát tudatosítani a gyerekben az online veszélyeket, egyrészt, másrészt egy kisebb gyerek nem képes arra, hogy megvédje saját magát, vagy akár fölismerje, hogy adott helyzetben veszélyben van, és itt a szülőnek a felelőssége, hogy megvédje amennyiben csak lehet a gyerekét az online káros hatásoktól. Sokszor a gyerekeink nem azt hallják meg, vagy azt fogadják el, amiket szavakkal közlünk, hanem látják az életünket, és hogyha ők azt látják, hogy mi nem eszünk meg minden nap egy fél tortát két csokival, akkor valahol ő is ezt látja, vagy azt is látja, hogyha próbálom a napi 15 perces gyógytornámat valahogy beiktatni a napi rendbe, ez is mintaként hat, és talán, ami még itt fontos, a kortárs segítőknek a szerepe. Éppen ezért, amit említettél, hogy sok esetben például a serdülők hajlamosak legyinteni arra, amit a szülő mond, vagy amit a pedagógus mond, vagy képvisel, de hogyha egy kortársal, egy korban hozzá közel álló mondja ugyanazt, akkor lehet, hogy nyitottabb lesz rá és elfogadja.
Hisz, hogy ő egészséges környezetben legyen, hogy építő társai legyenek, tehát akik egy egészséges közeget tudnak teremteni neki. Ez hogyan biztosítható szerinted? Vagy mennyire szólhat bele a szülő abba, hogy kivel barátkozzon és kivel nem a gyerek?
Egyszer azt hallottam, hogy ha a gyerekeinknek igazán jót akarunk, főként a serdülőknek, akkor megválasztjuk számára a megfelelő környezetet, Bizony, itt azért a kortárs kapcsolatok talán egyre nehezebben kontrollálhatók, de mégis fontos erre odafigyelni, hogy a gyerek mennyire tudott egy adott közösségbe beilleszkedni, vagy a kortárs kapcsolatoknak milyen a minősége, miről szólnak ezek a kapcsolatok, mert bizony egymást befolyásolhatják úgy negatív irányba, mint akár pozitív irányba is, de hogy előfordulhat ez is, az is. De a gyerekkel ugye előfordulhat az, hogy akár bántalmazásnak van kitéve, vagy kiközösítik, tehát azért a szülőnek, a pedagógusnak ezekre nagyon oda kell figyelnie, mert sok esetben a gyerek nem mer beszélni ezekről, például, hogyha bántalmazás éri, mert fél attól, hogy esetleg fokozódik a bántalmazás, tehát a felnőtteket nem meri beavatni, vagy csak nagyon későn, és bizony fontos, hogy szemfülesek legyünk, és amennyiben erről van szó, rájöjjünk, és próbáljunk a gyereknek a segítségére lenni.
Feltétlenül a bántalmazásra gondoltam, hanem egy picit alattomosabb jelenségre, amikor azt látjuk, hogy a gyerek személyiségfejlődése nem egy olyan irányba mozdul el, amit mi egészségesnek gondolunk. Hogy ebben mennyire szólhat bele a szülő, vagy hogyan lehet ezt úgy alakítani, hogy jó legyen?
Itt szerintem alapvető, hogy egy közösség az legyen támogató, legyen biztonságos a gyerekünk számára, hogy lássuk azt, hogy az adott közösség, most ez legyen bármilyen közösség igazából, előre mozdítja a gyerekünket a fejlődésben, az önbizalma épül, jó kapcsolatai vannak, tehát motiválóan hat rá. És hogyha azt látjuk, hogy az ellenkezője történik, most tényleg ennek sok árnyalata van, akkor szerintem például a szülőnek kötelessége a gyerek, elsősorban a gyerekével beszélni erről, és hogyha azt látják, hogy a gyerek ennek túlzottan az elszenvedője, akkor, és nem nincs megoldás, tehát ugye sokszor van az, hogy beavatkozik az oszi, beavatkozik az iskolapszichológus, és közösségen belül történik elmozdulás, vagy közösségen belül van valamilyen megoldás az adott helyzetre. Ez az ideális helyzet, de sok esetben nem ez történik, hanem egy gyerek vagy több gyerek csak kiközösítve érzi magát, csúfolkodnak vele. Ezekben az esetekben meg szerintem a szülőnek kötelessége a gyereket elmozdítani az adott környezetből. A gyereket is egységében kell tekinteni, ugyanúgy, mint a felnőtteket, és főként azért, mert a gyerek rendkívül kiszolgáltatott, és nagy mértékben függ elsősorban a családi háttértől, tehát megvan-e a megfelelő szeretet, biztonsága, stabil érzelmi támasz számára, de kicsit később aztán függ az iskolától, a kortárs közösségtől, és bizony mindez az életmódját, a szokásait, a lelkiállapotát, az, hogy nehéz helyzetekben meg tud-e küzdeni, van-e bátorsága akár megküzdeni nehéz helyzetekkel, mindez meghatározza, és két irányú sokszor a dolog, mert hogy elmozdíthatja jó esetben pozitív irányba, de sajnos előfordul a negatív, az ellenkező hatás is. Tehát összességében talán elmondható, hogy a harmonikus fejlődéshez elsősorban egy biztonságos családi háttérre van szükség, támogató szülőkre, a szeretett kapcsolatra, a családon belül, később pedig a támogató iskolára és a különböző támogató közösségekre, mert ugye itt a kör aztán tágul, ahogy nő a gyerek, és a pozitív életmódbeli szokásoknak a kialakítása is rendkívül fontos. ahhoz, hogy a gyereknek a nem csak a mentális egészsége, hanem a mentális egészséggel szorosan összefonódó testi és a szociális kapcsolati egészsége is fennmaradjon.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, Ildikó.
Jövő héten visszavárunk téged. Kedves hallgató, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ez volt már a Cserebogár. Bízunk benne, hogy jövő héten is velünk tartanak dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa, és Ila Ildikó is itt lesznek önökkel. Minden jót!